35. fejezet. Pénzváltók csörgették piszkos asztalukon a rossz ezüst pénzeket. Egy bőrkötős munkás hispániai aranypléhet kalapált üllőjén az aranyművesbolt ajtajában. Iskolából kitóduló gyerekek körülviháncolták a barna bőrű, piros sapkás berber által vezetett kecskét, amelyen katonaruhába öltözött majom szalutált, másik szennyes kis tenyerével szezámmagot és mogyorót koldulva. Rongyos zsidó suhancok visítva kínálgatták a törött üveg ragasztására való kénkőszalagot, egy indiai kígyóbűvölő fuvolát ríkatott, a sütemény áruló pék igyekezett túlkiabálni a kolbászkereskedőt, aki fatálcára tett cseréppaterán vitte rongyal letakart gőzölgő áruját. A pajzsokat rázó örjöngő bellóna papok ordítozása összekeveredett a liktorok parancsszavával, akik egy lefátyolozott vesztapapnő útjából botozták félre a hivatásból jajgató koldusokat, a vakokat vezető kutyákat és a futtukban mankóikat elhagyó álsántákat. Egy tarkaruhás médiai követség tevéinek rekedbőgését elnyomta a zsebtolvajt kergető rendőrök kurjongatása, kappanhangú rabszolgák egy gyaloghintó számára törtek utat, s a félretaszigáltak egymás lábára taposva 20 nyelven kiabáltak mocskos szavakat a germán parókás szenátornéra, aki gőgösen nézett ki a hintó hátsó ablakán, majd előrehajolva elefántcsontnyelű s az újabb törvények értelmében legömböített végű nyárssal ösztökélte gyorsabb haladásra az óriás termetű lektikáriuszokat. A szűk és homályos utcákból, amelyeknek betorkollása sűrűn megszakította a márványpaloták sorát, szünet nélkül hangzott a műhelyek lármája, fejszék csattogása, fűrészek harsogása, kalapácsok kopogása, vésők nyiszegése, s a palotát állandó remegésben tartották a márványtömböket és óriás fatörzseket cipelő vasas szekerek, amelyek nyikorgása és csörömpölése a bazalt kockákon már hajnalban kezdődött. Inkább az Etnán Vulcanus Mulciber műhelye fölött, mint itt a Via Nomentánán, csukta be ablaka fatábláit a matematikus, és fényes nappal mécsest keresgélt a polcos asztalon. Türelmes ember volt, de most bosszussan gondolt a császárra, akinek parancsa Rómához kötötte. Quintiporra kellett neki vigyázni, és hetenként jelentést küldeni a császárnak. Előbb Ravennába, most már Nikomédiába, mintha a fiú iskolás gyerek volna, és ő kísérgető rabszolgája, a pedagógus. Ahogy próbálgatta a kerek agyagmécseseket, melyikben van még olaj, megakadt a szeme egyiknek a domború fenék díszítésén. Egy letakart klinét ábrázolt, Vénusz játékát űző fiatalokkal, akiket a függöny mögül egy rabszolga lesett. Most én is ezt csinálom, dünnyögte Bion, közelebb vivén a mécsest a fatáblák résén beszabaduló világossághoz. Lesem a szerelmeseket, hogy biztathassam őket, ha elrenyülnek. A csöndnek Rómában nem tisztelt istenére mondom, hogy most már én is kezdem hinni, amit Lactantius mondogat. A Dominus elméje kezd nem úgy szolgálni, ahogy kellene. Vénségemre szerelmi kukucskálót csinálni belőlem, mintha ehhez felügyelet is kellene. Az ezerszemű árgusra. Ez az egyetlen játék, amelyhez a sima képű kezdők jobban értenek, mint a legvénebb mesterek. Elmosolyodott. Meggyújtotta a mécsest, és belefogott a levélbe. Arra kérte a császárt. Vegye elő azt a horoszkópiumot, amelyet a legutóbbi november nónáján itt Rómában átadott neki a 20. évébe lépett fiúról. Azt fogja látni rajta, hogy az aszcendens és az aspektusok változatlansága mellett a szűz fáklyája határozottan a fiú életvonala felé fordult. Most már biztosra meri venni, hogy a legközelebbi csillagkonstellációban a két vonal teljesen egybefut. A maga részéről nem tartaná ildomosnak, hogy a legkisebb célzást is tegye a lovak serkentésére, de az nyilván felesleges is volna. A szűz, aki Vénusz övét a gráciák kecsességével és Minerva okosságával viseli, ez irányban többet tehet, mint az emberiség minden filozófusai és matematikusai, a Milétoszi Thalesztől a Pessinuszi Bionig. Ami az utóbbit illeti, nem fejezhette be a mondatot, mert Lactantius nyitott be hozzá hóna alatt irattekercsekkel, soványabban és komolyabban, mint valaha. A rétort sok csalódás érte a világ fővárosában. Gazdagsága, elevensége, művészeti csodáinak tömege elragadtatta az első napokban, és azt a kijelentést tétette vele, mi szép lehet a mennyei Jeruzsálem, ha egy földi város is ilyen szép lehet. Az ugyan némi nyugtalansággal töltötte el, hogy Rómának két lakossága van, a halandó embereken kívül a kőből és érzből való istenek tízezrei is lakták, a sátán főparancsnoksága alatt álló démonok egész hadserege, akikkel külön meg kell küzdeniük Isten szentjeinek. Tudta, hogy ez nehéz harc lesz, de Alexandriában annyi példáját látta a keresztény hősiességnek, hogy egy pillanatnyi kétségesen volt a győzelemben. Hamar rájött azonban arra, hogy a démonok itt nem a márványokban és bronzokban laknak, hanem az emberek húsában és vérében. Nem ér semmit Jupitert és Apollót, meg Vénuszt és Minervát összetörni kalapáccsal. Ha az emberekben éppen marad a hiúság, a kapzsiság, a bujaság, a kevéség, a testi örömökben való kapdosás. Mint rétort, senki se gyanúsította meg az istentelenekhez való tartozással, a keresztények tudták róla, hogy az igaz Istent és hívei védelmét szolgálja a császár udvarában is, és így szabadon érintkezhetett mindenféle fajtájú emberrel. Tapasztalatai, akár a bálványimádók, akár a keresztények tömegében szerezte azokat, lesújtották. Az izzó temperamentumú déli ember, aki Egyiptom és a Kelet forró ege alatt annyi fanatizmussal találkozott, közömbösnek és az üdvösség csűre számára éretlennek találta Róma népét. Egyszer előadást hirdetett Trajanus fórumán. Az igazi erényt szándékozott hirdetni a rómaiaknak, nem a keresztények nyelvén, de a kereszténység szellemében. Tiszta magot szándékozott vetni az ocsun élők elé azzal a reménnyel, hogy a varjak galambokká válnak tőle. Hírneve nagy sokaságot vonzott köré. Hallgatták is mindaddig, míg Rufusnak, a vízművek prefektusának palotájából zenehangokat nem sodort oda a szél. Terpnos és Diodorosz játszott ott, akiket, mint híres kitarotoszokat, Görögországból hívott meg néhány estére a Marcellus színház. Néhány perc alatt minden hallgatója otthagyta a rétort, csak három öregasszony jelezte sűrű fejbólogatással, hogy osztja az igaz erényről való felfogását, de ő elkeseredésében ezeket is azzal gyanúsította, hogy álmukban bólogatnak. Nem volt megelégedve a keresztényekkel sem. Hidegeknek, túlságosan józanoknak és az élettel fölöttébb számot vetőknek találta őket. Magának Marcellinus pápának is kishitűséget lobbantott a szemére, holott az csak a bölcs mérsékletnek azt az elvét képviselte, amelyet Alexandriában a rajongók és szenvedélyesek közt maga a rétor hirdetett az egyház érdekében állónak. Itt a hűvösebb környezetben ő maga vált szenvedélyessé és rajongóvá. Lángolása sok langyosat fölhevített, és csüggedetlen hite sok ingadozót megerősített. Amikor azonban a Tiber is pirosodni kezdett a vértől, és a csatornákat eltorlaszolták a holttestek, akkor a rétor boldog volt. A katakombák mélyén, ahol megvonta magát az élők városában kioltásra ítélt világosság, megköszönte Istennek, hogy megérte vetésének kalászba szökkenését, és megjósolta, hogy közel az aratás, mert fehéredik már a határ. Tüze most már önmagát kezdte pörkölni. A triumfus után kihallgatásra jelentkezett a császárnál, és kérte az udvari szolgálatból való elbocsátását. A császár meglepődött, és megkérdezte tőle, nem fejeznie be előbb azt a munkát, amellyel megbízta. Azt felelte neki, hogy úgy érzi, nem fog meghalni tudni, míg meg nem írta a császár életrajzát, s maga se vette észre, Isten mennyi fenyegetést öntött ekkor az ő hangjába. A császár figyelmét is elkerülte a hangszínének megváltozása. Egész barátságosan kérdezősködött tovább, hol fog megtelepedni, és miből fog élni öreg napjaira. Nem tart-e attól, hogy megbánja ezt az elhamarkodott lépést? Ő azt felelte, elérkezettnek látja az időt arra, hogy kilépjen a világ sírboltjából, ahol annyi ideig feküdt a hiúságok szemfedője alatt. A császár elmosolyodott, vállat vont, és 3 erszény aranyat adatott neki. A rétor ebből 1 erszényt a szegények táplálására átadott a püspöknek, 1-et a vértanúk holttestének megváltására fordított, és 1-en új kubikulumokat ásatott a katakombákban, ahol a hívek nem csak halottaik ünneplésére, hanem az élet igéinek hallgatására is összegyülekeztek. Magának nem tartott meg semmit, mert ő ettől fogva a gyülekezet szegényeinek kosztját ette, bár hetenként 3-szor csak kenyéren és vízen élt, és mindig ugyanazt a ruhát nyüstölte. Minél kevesebb gondot fordított magára, és mentől jobban leromlott testileg, annál acélosabbakká váltak lelke szárnyai, és annál izzóbb lett fekete szemeinek komorsága. Akárhogy kérték a testvérek, nem vállalt semmiféle tisztséget a gyülekezetben, de az összejöveteleken gyakran megitatta szavaival a lelkek szomjúnyáját. Sokat fenyegette a bűnös várost, amely fejük fölött a sátán imádatába van elmerülve, és különösen mióta a triumfus alkalmával az ifjú Konstantinus princepszel összeismerkedett, mindig felcsillantotta a reményt, hogy el fog jönni az erős férfiú, aki leveti az Antikrisztust a poklok mélyébe, és berekezti az Alpesek és a Kaukázus szikláival. A rettegés és remény közt hányódó lelkek a világ végére és az Úr dicsőséges eljövetelére gondoltak, és a pallosos angyalt látták a szikár férfiben, akinek arca földön túli fényben égett, és szava, mint a trombita szó harsogott. Ó, hogy fogsz akkor sírni? Megfosztva ragyogó mellcsattottól és gyászba öltözve, gőgös királynő, te, császárok Rómája, leánya a vén Latinusnak. Elesel, és amikor fölkelsz, már nem az leszel, aki voltál. Légióid aranyos sasainak oda a dicsőségük. Miben lesz a te erőd? Mely nép lesz szövetségesed azok között, amelyeket őrültségeid jármába hajtottál? Új Romulusnak kell jönni, aki széthulló köveidből égig magasodó falat rak, és nevedet a csillagokig elhíresíti. Bár kárhozatra méltónak ítélte a téveigés éveit, amelyeket a könyvek között töltött, és nagy bűnösnek magát, a vakot, aki filozófusoktól, tehát világtalanoktól kérte a világosságot, Krisztus valló beszédeinek síma oszlopára is felfutottak a régi retorika folyondárai. És bár a bálványimádókat kerülte is, mióta az udvart elhagyta, Biontól nem tudott elszakadni. A gyerekkori barátság kötelékeit nem tudta-e eltépni, vagy vitatkozó társ kellett neki, akinek senki sem mert ellent mondani, vagy azt a titkos reményt táplálta, hogy őt is rátereli az igazság útjára, maga se tudta. De nem is kérdezte magától. Most is úgy ült Bionnal szemben az Anulinus palota kiskönyvtár szobájában, mint Antiochiában vagy Alexandriában, és soha se jutott eszébe, hogy Isten haragja ezért rájuk szakítja a tetőt, vagy megnyitja alattuk a földet. Megengeded, Lactantiusom, hogy befejezzem ezt a levelet, bólintott neki baráti üdvözletet a matematikus. Mindjárt jön érte a nikomédiai futár. A császárnak írsz. Megírhatod neki, hogy még most is emlegetik Rómában. Gondolod? A magad fülével meghallhatod, ha kimégy a tejpiacra. Én tudod, ott lakom egy padlásszobában az 5. emeleten, és minden reggel hallom, mikor eljövök hazúról. Azt mondják, Vespasianus óta nem volt ilyen császár. Bion fölnézett az írásból, és elnevette magát. Mit nevetsz? Azt, hogy majd megfúltam, olyan nagyot nyeltem. Azt akartam mondani Zeusra, de lenyeltem. Inkább csak olyat mondok, amiben az Istened is benne van. Deus Panteusra. Hát miben hasonlít a teljes kofák szerint Diocletianus Vespasianusra? Amiben felül is múlja, a zsugoriságban. Azt mondják, még ilyen piszkos triumfust nem láttak, mint az övé volt. Az elefánt is kevés volt, sovány is, adóban foglalták le valami állatmutogatótól a marsmezőn. Azt is hiába várták tőle, hogy majd fölmegy az aranyház tetejére. Minek ment volna, a császár nem kéményseprő. Más császárok onnan szokták ilyenkor marékkal szórni az aranyat. Ő meg csak egy réz azt se szánt 1,5 millió hódolójának. Mindössze 20 senyvet, bikát, 2 életunt oroszlánt és 33 keresztényt szúratott le a fölséges nép örömére. Írd csak meg neki, hogy a nép csak akkor békül meg, ha legalább 3000 keresztényt süttet meg a kedvéért. Nagy baj lesz belőle, ha nem siet vele. A lócsiszárok, tímárok, fazekasok, baromorvosok, szekkovácsok mind forronganak, és visszakövetelik az ősi szabadságot. Azt mondják, hogy cirkuszt vagy népgyűlést. Jó kedven van, rétor, bólintott a matematikus. Csak duruzsolj tovább, attól én írhatok. És írta tovább ott, ahol abba hagyta. Azt hiszik, Vintiport minden gyámkodás és felügyelet alól föl lehet szabadítani. Mióta szabad ember lett és a maga ura, másképp kell vele bánni, mert ő is más lett. Ha azelőtt szép volt, mint Antinous, most emellett bölcs is lett, mint Egyptius. Azt hiszi, ő lesz az az uralkodó, aki valóban szerencsésebb lesz Augustusnál és boldogabb Trajanusnál. Ő már most is rámerné bízni e tökéletes fiatal férfira, akár Róma város kormányzását is. Olvastál már ma Acta Diurnát, fogta meg a kezét Lactantius. Nem, nézett föl Bion. Nem szoktam unatkozni. Te már annyira vagy? Mindig azt hittem, hivatalos lapot csak gyógyíthatatlan betegek olvasnak, akik halálukat így óhajtják siettetni. Hallgass ide! Keresett elő a rétor a magával hozott iratok közül egy papíruszlapot. Március 31. Dies Mercurii. A latin ünnep megtartatott a Mons Albanuson, az áldozat bemutattatott, és ez alkalommal húskiosztás is volt. A Kapitóliumon piros zászló lengett, s a konzulok a marsmezőn feleskedték az újoncokat. A Cöliolumon nagy tűz volt, teljesen leégett 2 nagy bérház, 5 közönséges lakóház, a tűzbe veszett 2 ló, 9 sertés és 7 rabszolga. Demofon Kalósz főnök, akit P. Rusticus Nerva legátus elfogott, keresztre feszítetett. Egy bagoly repült végig a Via Nován, az augusztusok jelentése szerint nyugtalanságra semmi ok nincs. Március 1 óta egyetlen keresztény sem végeztetett ki. Az utolsó mondatot a rétor különös hangsúllyal olvasta, és azután ránézett Bionra. Tudod, mit jelent ez? Bion a császártól tudta, hogy a Fláviuszok és a császárné arra akarták rávenni Alexandriában, adjon amnestiát a keresztényeknek a római diadalmenet alkalmából. A császár a kérést ebben a formában elutasította. Neki, Bionnak és valószínűleg a császárnénak is megmondta, miért. Azt akarta, fia legyen az, aki a bíbor felvételekor az amnestiával megadja a birodalom népeinek a teljes békét. A császár ezt annál természetesebbnek tartotta, mert hiszen az üldöző rendeleteket úgy is azért adta ki, hogy a fiú életét a jóslat beteljesedéséig se az összeesküvők orvszándéka, se a megbántott istenek haragja ne fenyegesse. Mire a jóslat beteljesedik, talán az istenek is összebékülnek egymással. Igaz, hogy addig még 1 évnek kell letelni. S a császár azt hitte, módját találta annak, hogy ez az év ne legyen véres. Egyelőre Róma városára adott ki enyhítő ediktumot, amellyel megszüntette a keresztények üldözését úgy hatósági kezdeményezésre, mint feladásra, s a halálos büntetés csak azokra tartotta érvényben, akik maguk jelentik fel magukat, mint keresztények. A halál eszköze csak a pallos, kínzás nélkül. Ebben megnyugodtak a császárné is, a Fláviuszok is, különösen mikor a császár megígérte, hogy az eredményhez képest az egész birodalomra ki fogja terjeszteni a rendeletet. Bár nem mondta senkinek, maga is szívből kívánta, hogy foganatja legyen. Amit az üldözések rémségeiről hallott, és az aktákban olvasott, újra felébresztették benne azt az iszonyodást a vértől, amit Antiochiában érzett. Önmagának is alig merte bevallani, de mind jobban meggyőződött róla, hogy éjszakáit is az üldözések rémképei rontják meg. Mindezek tudatában Bion azt felelte, hogy nagyon is tudja, mit jelent a hivatalos lap híre. A keresztény üldözések végét. Nem, jajdult fel a rétor, a kereszténység végét jelenti. Nem minden kereszténnyel mert volna ilyen őszintén beszélni, mint Bionnal, aki hitetlen volt. Neki elmerte mondani, hogy a nagy harcnak most kell eldőlni, mert csak most lehet győzelmet várni, amikor az üldözések hősökké tették Krisztus katonáit. A fegyverszünet azt jelenteni, hogy a szentek drága vére hiába hullott. A kereszténység vissza fog hanyatlani abba az elernyesztő nyugalomba, amelyből az üldözések felrázták, és abba a puhaságba, amelyből Isten azért vesszőztette ki, hogy a szenvedések pörőjével keményre kalapálja. Most a sátán újra ki fogja vetni hálóit és lépeit, hogy összefogdossa az Isten kalitkájából kiszögdösődő lelkeket. Jön a pokol tintájával írt könyvek olvasása, ami megrendíti a hitet. Az éles elműség fitoktatása, ami eretnekségre vezet. A presbiterek egymással való torzsalkodása, a fényért, rangért, hatalomért való tülekedés, és püspök választások előtt a hízelgésnek és rágalmazásnak az az aljas komédiája, amely semmiben sem különbözik a konzulválasztó bálványimádók szokásaitól. Most majd következik megint a színes ruha, a bujazene, a fajtalan tánc, a festett arc és a kibodorított haj, a szemérmetlen szobor és festmény, a színház, kocsiverseny, az aranyezüst edény, a fehér kenyér, a melegfürdő és a tollasvánkos. Győzni nem lehet harc nélkül, fejezte be a lemondásnak olyan őszinte mondatával, amelyet se nem tanult, se nem tanított a rétoriskolában. Az Antikrisztusnak az ördög sugalta azt a gondolatot, hogy a harc megszüntetésével lehetetlenné tegye győzelmünket. Bionnt a dolog maga nem érdekelte annyira, mint barátja felizgulása, amelyet nem tudott egészen megérteni. Kételkedve húzta fel a szemöldökét. És gondolod, hogy most már csak ugyan megszűnt a harc? A rétor fölkapta, és egy markolással összegyűrte a hivatalos lapot. Látod? Mióta csak az önként jelentkezőket végezik ki, egyetlen vértanúval se szaporodott a szentek serege. Először görnyedve elhallgatott, szinte lélegzetet se vett, csak fekete szemeinek lobogásán látszott, mekkora tűz ég belül. Bion nem nézte, papíruszára hajolva befejezte a levelet. Azzal, amit most hallott, meg volt arról a győződve, hogy nagy örömet szerez a császárnak. A keresztényeknek egyik fő emberével beszéltem ma arról a különös harcról, amelybe az istenek keveredtek egymással. Noha nincs meg benne az igazi filozófusok nyugalma, amely képessé tenné arra, hogy a hegyről lenéző ember módjára szemlélni az emberi dolgokat, értelmes és becsületes férfiú. Szavaiból azt vettem ki, hogy maga az istenek atya se cselekedhetett volna bölcsebben, mint te, amikor a keresztények bírájává saját lelkiismeretüket tetted a hóhér helyett. Minél előbb terjesztett ki, világúra, az enyhítő rendeletet az egész impériumra, a napfény, az eső és a szél annál hamarabb szét fogják porlasztani a makacs és kemény sziklát, amely a víz alá rejtetten átfúrhatta és elsüllyeszthette volna a birodalom hajóját. Kész, hajtogatta össze a levelet, és rámosolygott a rétorra. Az azonban nem mosolygott vissza. Felállt, és keményen megszorította a matematikus kezét. Én is készen vagyok. Búcsúzom tőled, Bion. Ha ilyen nagy bűnös, mint én vagyok, Isten színe elé juthat, imádkozni fogok érted, és arra kérem, mielőbb világosítsa meg elmédet, és mellettem adjon neked helyet az ő asztalánál. Hosszú idők óta most először játszott valamiféle mosoly, szigorúságra szokott szája körül. Régi élő mosolyok, halott kísértete. Azon a helyen aztán nem lesz több vitánk egymással, de most lesz. Az egész Isten seregletre mondom, ugrott fel a matematikus. Quintipor lépett be. Bion köszöntést biccentett felé, és megragadta Lactantius mellén a ruhát. Mit akarsz tenni, rétor? A rétor arca felragyogott. Feljelentem magam, mint keresztényt. Eddig nem tettem, mert úgy éreztem, nem vagyok még méltó a vértanú pálma ágára. S Isten tartogat még valamire. Most látom, hogy erre tartogatott. Engem választott ki eszközének a hamvadó tűz felszítására. Heves vita kezdődött a két tudós közt, és ezúttal Bion volt az indulatosabb és harsányabb szavú. Ő támadott, s a rétor csöndesen és nyugodtan védekezett, néha saját fegyverét fordítván a matematikus ellen. Ha a test olyan nagy érték, Bion, amilyennek te mondod, akkor az a legalkalmasabb a lélek megváltására. Kinek a lelkét akarod te megváltani? A tiédet már megváltotta a Krisztusod. Azokét, akik nem tudnak a megváltásról. Krisztus mindenkit megváltott, de nem mindenki hisz neki. Vannak emberek, akikért nem elég az Istennek meghalni. Akik súlyos, nehezen munkálható agyakból vannak. Nagyon a földhöz tapadnak. Ezeket csak ember tudja megváltani. Hozzájuk hasonló. Bion hadonászva tiltakozott. Aki ővele együtt hallgatta Arnóbiuszt, és együtt tanulta a filozófusokat, az nem mondjon ilyet. Az embert se Isten, se másik ember meg nem válhatja senki, aki idegen. Ha van megváltás, mindenki csak maga válthatja meg magát. Nem, Bionom, ellenkezett szelíden, de szilárdan a rétor. Ezt te nem értheted meg, mert te is súlyos és nehezen munkálható agyag vagy. Te csak azt tudhatod, hogy az oktalan baromnak a bálványok oltárán elfolyó vére csak a ruhát mocskolhatja be, de nem tisztíthatja meg a lelket. Az ember halála más. Az ember megváltója embertársának, ha szeretetből adja érte vérét. Az utcán kezdtek elhalni a nappal hangjai. Néha muzsikaszó foszlányai csapódtak az ablakhoz, máskor részegek kurjongatása dörömbölt rajta. Bion széthúzta a fatáblákat. A Via Nomentana már teljesen sötét volt, és inkább csak sejteni, mint látni lehetett a nyüzsgő emberbogarakat. Felfelcsillant köztük egy-egy fénybogár is, néha kettesével, hármasával. Gazdag polgárok és előkelő urak előtt a prélúcens rabszolgák vittek ott bronzkeretes olajozott vászonlámpásokat, vagy szurkos fenyőfákjákat. Hát eredj, mutatott ki bosszankodva Bion a sötétbe. Ha gondolod, hogy a prétorok a te kedvedért most összeülnek keresztényt égetni, eredj, Lactantius. Aztán mosolyogva megölelte a rétort. Mit szólnál hozzá, testvér, ha elcsalnánk magunkkal az amfiteátrumba? Legalább még egyszer mulasd ki magad, mielőtt példát adsz a híveidnek. Na ne nézz rám olyan baziliszkusz szemmel, hiszen én csak a javadat akarom. S mit tudhatod, hát ha ott akar csodát tenni az Istened? A rétor lehajtott fejjel szó nélkül ellépegetett a szobából, és Bion csak most fordult oda Quintiporhoz. Hát te fiú, nézd, hogy rájár még a szám. A csillagokra mondom, lovagot gondoltam. Hagyd el, Bion, bár fiú lehetnék még, mondta csöndesen Quintipor, s belekarolt öreg mesterébe. Együtt megyünk. Hová indultál? Hát nem a Circus Maximusba kíséred a királylányt? Reggel még azt terveztétek, nem? A rabszolgáitól hallottam, hogy ma nagy mulatság lesz. Itt az ablak alatt is ordított a délután a kékek kikiáltója, hogy ma legalább 10 kocsist vernek olyan zöldre, mint a tunikájuk. Veled akarok menni, felelte Quintipor szórakozottan. Azért szerelmesek, hogy összevesszenek, gondolta Bion. Amit ma Vénusz Calda baj csinált köztük, holnap jóvá teszi Vénusz Conciliatrix. Behívták a domestikust, és tőle kértek tanácsot, melyik színházba menjenek. A palota felügyelő a cirkuszt ajánlotta. Ő is azzal, hogy ott ma nagy mulatság lesz, de mint zöld érzelmű férfiú, Ő arra hívta bizonyságul az isteneket, hogy 10 cirkuszkocsist fognak olyan kékre verni, mint a sapkájuk. Ő ezt biztosan tudja, mert nem dicsekvéskép mondja, az ő unoka öccse az a világhírű Crescentius, a Faccio Prazinában, akinek szobra is van a zöldek istállói előtt. Még csak 22 éves, és már többet összenyert 1,5 millió szesterciusnál. Színházat kérdeztünk, nem cirkuszt, hallgattatta el Quintipor. A domestikus bár magában megbotránkozott rajta, hogy urai színházba mennek, mikor cirkuszba mehetnének. Egy kis tűnődés után a Pompeius színházat ajánlotta. Ott zene is van, mesztelen táncos nők is, és sokat lehet nevetni, mert Genézius is ott játszik. Genézius? Rezzent össze Quintipor. Igen, uram. Az a híres mímus, akit a szentséges Augustus Róma városának ajándékozott. Azt mondják, ezzel újabb örömet szerzett Rómának, mint azzal, hogy a termákat építette. Azokban csak 3200 ember fürödhet meg egyszerre, de a mímusnak minden este 12000 ember nevet. Hűvös szél fújt, dögletes szagot hozva az Esquilinuszi temetőről, amelynek szegény fertájában, a nyílt kárnáriumban egymásra dobálva rothadtak a rabszolgák, koldusok, fegyencek és elhullott állatok tetemei. Köpenyegüket szorosan maguk köré csavarva és sarkát szájuk elé tartva megindultak a fáklyavivő után. A Via Nomentán a második mérföldkövénél jártak, megködlött előttük valamelyik patrícius család mauzóleumának márványkupolája, s a sötétben megnyikordult egy-egy elfulladó reketkőgésektől megszaggatott emberi hang. Olcsó Szilvánusz istent vegyenek, csak 2 szesztercius a valódi ólomlovon ülő Epóna istennő, aki lovastul együtt nyakba akasztható és biztos szerencsét hoz a hippodromban. Itt a pecsétföldből égetett Tiberis isten, aki arról issza a Tiberis vizét, azt nem leli ki tőle a harmadnapos hideg. Quintipor kivette a fáklyát a rabszolga kezéből, és odavilágított vele a mauzóleum lépcsőire. Mit csinálsz itt, Benóni? Az istenkereskedő gubbasztott a hideg köveken piszkos klepetusában. Elfáradtam, pihenek egy kicsit, köjécselte mellére szorított kézzel, megyek hazafelé. Jeruzsálembe? Ó, uram! Hol vagyok én még attól? Nevetett fájdalmasan Benóni. Tiberisen túlra megyek a Candelaber Severus házába. Akkor hát igyekezz, Benóni, és kérd az isteneidet, hogy latrok kezére ne adjanak. Valami pénzt dobott neki, és visszaadta a fáklyát a szolgának. Előre. Pár lépést mentek. Aztán gondolt egyet, és visszaküldte a fáklyást a zsidóhoz, kísérjen legalább a Tiberisig. Éjfél felé aztán legyen a színház előtt friss fáklyával. Most sötétben is oda találunk, ugye, Bion? A matematikus bólintott és megkérdezte, miféle isten nyomorultja volt ez. Régi barátom, felelte különös hangon Quintipor. Az jutott eszébe, vajon emlékszik még a zsidó kis titre. Milyen furcsa, hogy eddig mindig olyankor találkozott vele, mikor kis tit valahogy belenyúlt az életébe. Ezen a napon ez már a második találkozása volt a görbelábúval. Reggel a fórumon akart vele megvásároltatni egy fügét mutató fortunát, mint szenverés ellen való talizmánt. Mintha volna olyan szem a világon, amelynek a verése ő rajta foghatna. Miféle nemzet? Kérdezte Bion. Hogy is szólítottad? Benóni. Tudtam, hogy valami szíriai idióma, valami olyan zsidó, Benjamin az igazi neve. Az annyit tesz, hogy a jobb kezem gyermeke. Benóninak, vagyis a fájdalom gyermekének ő nevezte el magát. Azt mondja, az is marad addig, míg haza nem megy Jeruzsálembe. Jeruzsálem, Jeruzsálem, hát ez honnan is ismerős? Lactantius szokta emlegetni úgy, hogy mennyei Jeruzsálem. Igaz, persze, tudom már, az Júdeának a fővárosa. Most Éliának hívják, mióta a Mikolónuiánk. De hát oda nem teheti be a lábát, zsidó. Még annyit se tud ez a roncsházi? De tudja. Csak hogy azt mondja, pénzért mindent lehet. Itt vagyunk. Herkules három ember magasságú aranyozott bronzszobrára mutatott, amely balkarján az oroszlán bőrt tartotta, jobbjával fatörzs vastag bunkójára támaszkodott. 100 évvel ezelőtt még jós szobor volt valahol Hellászban. Bizonyára itt is tudott volna jövendőt mondani, de itt nem kért tőle jóslatot senki. Szállítás közben a szemfüles hajósok fölfedezték, hogy a tarkóján akkora kerekjuk van, amelyen egy fölserdült fiú kényelmesen belefér, és ha az istenek tehetséget adtak neki, minden föladott kérdésből kiérti, milyen feleletet várnak rá.